az apostolok cselekedeteinek az 5. részéből a 17. verstől olvassuk az igét.
Az apostolok fogsága és szabadulása. Ekkor megjelent a főpap, és egész kísérete, a szadduceusok pártja, és irítség fogta el őket. Elfogták az apostolosokat, és hatósági őrizetbe vették őket. De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezette őket, ezt mondta nekik. Menjetek, álljatok fel a templomba, és hirdessétek a népnek, ennek az életnek minden beszédét. Ők engedelmeskedtek, korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkeztek a főpapok és kísérete, összehívták a nagy tanácsot, Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönbe, ezért visszatérve jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Amikor a őrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek, vajon mi lehet ez? De valaki odament és jelentette nekik. Íme azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomba és tanítják a népet. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték a nagy tanács elé, állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és ímé betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbára, hogy megtérés és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanulja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy újra előtted állhatunk meg a gyülekezetnek a közösségében, vágyva arra, hogy a te szent lelkeddel megjelenj közöttünk, hogy kitöltsd ránk a te lelkedet, hogy megérints bennünket, hogy felemeld a fejünket is, és vigasztalj, bátoríts, megerősíts, hogy felszabadítsa a bűneinknek a súlya és terhe alól, hogy a te élő vizeddel táplálj bennünket. Rád van szükségünk. A te jelenléted, a te erőd, a te szereteted az, ami újra és újra megújít és megerősít bennünket arra, hogy a hétköznapokban a te tanúidként, a te gyermekeidként tudjunk élni. Igen, Atyánk, bocsáss meg, hogy sokszor elsodródunk a mindennapokkal. Bocsáss meg, hogy sokszor nem állunk meg, hogy a te szereteted körülöleljen, hogy a te szereteted megerősítsen. Nem borulunk le előtted, hogy megvalljuk, hogy te vagy az Úr, a Király, és hogy elkérjük a bátorságot arra, hogy tanúid lehessünk. De köszönjük, hogy most itt lehetünk. Köszönjük, hogy most megállunk előtted, és szólni kívánsz hozzánk. Kérünk, hogy áld meg a közöttünk levő gyermekeket, a te szent lelkeddel érintsd meg az ő kis szívüket is. Kérünk, hogy áld meg a közöttünk levő gyászoló testvéreket, hozz el a te vigasztalásodat az ő számukra, és Áraszt ki ránk a te szeretetedet, hogy a gyülekezet szeretetét is megérezhessék. Kérünk, hogy áld meg Pista bácsit közöttünk, aki születésnapját ünnepli. Urunk, köszönjük, hogy ilyen hosszú élettel megajándékoztad őt, és megismerhetett téged, és az élete rólad beszél. Kérünk, áld meg az ő életét, és áld meg mindannyiunkat. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Két az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 5. részéből a folytatást a 33. verstől a 42. versig. Amikor a vezetők ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek a tanítványokkal. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és egy kis időre kivezettette az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz: Izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel. Mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki. Csatlakozott is hozzá, mint egy 400 ember. De végeztek vele. Akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek, és megsemmisültek. Azután az összeírás idején felkelt a galileai Júdás is. Sok népet állított a maga pártjára, de elpusztult ő is, akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, bocsássátok el őket, mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek föl, mint akik Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá, előhívták az apostolokat, megverették őket. Azután megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és azzal elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként. Úgy folytattam az ige olvasást, hogy úgy kezdődött a mai ige szakaszunk, hogy ekkor megjelent a főpap és egész kísérete a szadduceusok pártjával együtt. Mikor is történik mindaz, amiről ma hallottunk, olvastunk? Mint már említettem, Pétert és Jánost korábban elfogták, bebörtönözték, majd az a nagy tanács, aki nem sokkal korábban Jézus ellen föllázította a népet, és elérte Pilátusnál, hogy Jézus meghaljon, az a nagy tanács maga elé rendeli Pétert és Jánost, és azt mondják nekik, hogy hallgassatok, hallgassatok, ne beszéljetek erről a Jézusról. És tudjuk, hogy a tanítványok itt az életükkel játszanak. Hatalma van a nagy tanácsnak üldözni őket, akár az életükre törni. Két hete hallottunk arról az ige hirdetésben, hogy ekkor az első gyülekezet, ahelyett, hogy megijedtek volna, és visszahúzódtak volna a saját kis házaikba, mint korábban tették azt pünkösd előtt, magukra zárták volna az ajtókat, ehelyett ez az első gyülekezet imádkozni kezdett. Imádkozni kezdett az élő Istenhez, akinek megvallotta a hatalmát, hogy ő a királyok királya és az uraknak az ura. És aki kigunyolja és kineveti azokat a hatalmasságokat, akik ellene lázadnak, aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból. És aztán ennek az imádságnak a végén azt kérik, hogy adjon Isten nekik bátorságot, hogy bátorsággal hirdessék az ő igéjét, te pedig nyújtsd ki, Atyánk, a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek. A tanítványok, Krisztus követői az emberi, a vezetők parancsa ellenére nagyon bátran, imádsággal reagálnak, imádságban fordulnak Istenhez, és ahogy hallottuk, leszállt rájuk újra a Szentlélek, és megrengett a hely, ahol együtt voltak, és továbbra is hirdették a megfeszített és feltámadott Isten fiát, és a róla szóló bizonyságtételt. És testvérek, gyerekek, tudjátok, mi lett ennek a következménye? Isten hatalmasan ott volt közöttük. Olyan csodákat tett, amiről előtte soha nem hallottunk. Ahol a tanítványok elmentek, elég volt, hogy az árnyékuk ráessen a beteg emberekre, és a betegek meggyógyultak. El tudjuk ezt képzelni? Ahogy mennek, az útra viszik a betegeket, bíznak benne, hogy sütni fog a nap, biztos sokat sütött Izraelben a nap, ráesik az árnyékuk, hozzáérnek a ruhájukhoz, és meggyógyulnak a betegek. De nem csak ilyen jelek és csodák történnek, hanem az emberek szíve is megmozdul, és elkezdik Istent keresni, és megkeresztelkednek a bűneik bocsánatára, és betöltekeznek Szentlélekkel, és egyre jobban növekszik a gyülekezet. Amikor az Isten szentsége és az ő jelenléte hatalmasan, különleges módon ott van az ő népe között, ugye ezt az időszakot hívtuk ébredésnek. Nagyon nagy dolgok történnek. És ekkor a főpapok és a nép vezetői el akarják némítani őket. Börtönbe az összes tanítvánnyal. Hagyják ezt a munkát abba. De vajon miért? Mi motiválta őket, hogy megállítsák ezt a sok csodát? Azt olvastuk, hogy az irigység. A tanítványok valami olyat tudnak, amit ők nem. Miért nem örülnek ennek? Miért nem örülnek, hogy csodák történnek? Hogy emberek Istenhez fordulnak őszinte vágyakozással? Hát ők is ezt az Istent szolgálják. Ennek kéne örülniük. De nem örülnek. Mert nem általuk történik. Mert nekik nincs kapcsolatuk ezzel az erővel. Mert nem tudják kontrollálni. Mert egyre nagyobb tekintélye lesz a tanítványoknak a nép között, és ők egyre inkább elveszítik a hatalmukat, a befolyásukat. Az irigység az, ami vakká tesz. Sőt, hogy beszélnek Jézusról? Azt mondják, ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Érzik, hogy a tanítványok mögött valami olyan erők vannak, amivel ők nem tudnak versenyezni. De nekik van hatalmuk. És amíg lehet, le kell folytani. Kontrolljuk alá kell vonni. El kell némítani, hogy visszaálljon a rend, hogy ők lehessenek a vezetők. Tehát a történet folytatásában olvassuk, hogy dühösek lettek, és fogukat csikorgatták, és arról tanácskoznak, hogy végeznek a tanítványokkal. Nehéz helyzetben vannak a tanítványok. De most mielőtt megnéznénk, hogy a tanítványok hogyan is viselkednek ebben az esetben, kérdezem, hogy készen van-e a gyerekek listája, akkor kérem, hogy vetítsük ki, hogy a gyerekek milyen sorra rakták a számukra kiosztott szavakat. És szeretnélek, gyerekek, megkérdezni benneteket, hogy miért így raktátok sorrendben. Tehát az volt a kérdés, hogy azokat rakjuk felülre, amit szívesen csináltok, és könnyű, és azt, ami nehezebb, az kerüljön alulra. Miért választottátok alulra azt, hogy kiállni az igazságért és az engedelmességet? Valaki tudna erre válaszolni?
Hát azért, mert engedelmeskedni akkor nehéz, amikor mondjuk valami más csinálunk, és az jó, és akkor mondjuk mondanak valamit a szüleink, és akkor azt kell csinálni.
Tehát engedelmeskedni nehéz, amikor az embernek nincs hozzá kedve, ugye? Amikor valami más jobban esik csinálni. Van-e még ötletünk, hogy miért nehéz engedelmeskedni, vagy mikor nehéz, mikor könnyebb esetleg egy kicsit? Ha szívesen csináljuk, akkor könnyebb engedelmeskedni. És mitől függ az, hogy szívesen csináljuk-e? Van valami tippetek rá?
Hát, hogyha azt jó csinálni, és annak örülünk, meg nekünk is van belőle hasznunk.
Aha, tehát, hogyha nekünk is jó az, meg szívesen csináljuk, és hasznunk van belőle, akkor könnyebb engedelmeskedni. Tehát látjuk, hogy még az engedelmességgel kapcsolatban is azért van különbség, hogy van, amikor nehezebb, van, amikor könnyebb. Szeretnél még valaki hozzászólni ehhez, hogy hogy alakult így ki ez a lista, és miért nehéz, vagy mikor könnyebb? Na? Jó, hát nagyon szépen köszönjük, komolyan dolgoztatok, és nagyon őszinték voltatok. Köszönöm szépen. Tehát látjuk, hogy az engedelmesség az egy nehéz kérdés. Maradhattok itt is, de el is mehettek, ahogy gondoljátok. A tanítványoknak köszönöm szépen a segítségeteket. A tanítványoknak az engedelmességét figyeljük meg. Amikor egyre nagyobb a hatásuk, és egyre valóságosabban csodák és jelek követik az ő munkálkodásukat, akkor itt most már az egész tanítványi kört börtönbe vetik. Mire számíthatnak? Számítaniuk kell reálisan arra, hogy szenvedés jön, hogy meg fogják őket verni, hogy akár hosszúra fog nyúlni ez a fogság, de jó eséllyel készülhettek a halálra is, hogy ennek a fogságnak a vége, mint ahogy olvastuk, a nagy tanács azt tervezi, hogy hogyan végezzenek velük. Az lesz, hogy meg kell halniuk. Hogyan reagálnak vajon erre a fogságra? Mi játszódhat le a szívükben, a beszélgetéseikben, ott a börtönben, azon az éjszakán? Ebben a szakaszban erről nem sokat tudunk meg. Lehet, hogy elbizonytalanodtak. Lehet, hogy voltak olyan pillanatok, amikor elbizonytalanodtak. Amikor úgy érezték, hogy túl nagy ez az ár, amit ők Jézusért bevállalnak. Lehet, hogy a stratégián gondolkodtak? Hogy mit kellene tenni, hogy kellene védőbeszédet tartaniuk? Lehet, hogy Istent dicsőítették? Pál és Szilász, amikor börtönben volt, olvastuk róluk, hogy Isten magasztaló énekeket énekeltek a börtönben, amikor már előtte megverték őket és kalodába zárták őket. Lehet. Vagy lehet, hogy a halálra készültek. Hogy egy ilyen számadást készítettek az életükről, és készültek a következő napra, amikor esetleg halálra ítélik őket. De bárhogy is telt ez az éjszaka, egyszer csak a közepén megjelenik Isten angyala. És Isten angyala kivezeti őket a börtönből, szabaddá teszi őket. Újabb csoda történik, Isten, a mindenható Isten szabadítójuk lesz. És üzenetet hagy nekik az angyal. Azt mondja, ti pedig, mindjárt mondom, menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek, ennek az életnek minden beszédét. Szabaddá lettek. És ahogy szabaddá lettek, és megtapasztalják az Istennek a hatalmát, rögtön kapnak egy hatalmas megbízást. Méghozzá az, hogy na menjetek be megint a gócpontba, a középpontba, a templomba, és hirdessétek azt az igét, az életnek az igéjét, ami miatt egyébként most a börtönben voltatok. Vajon mit tesznek a tanítványok? Ugye az engedelmesség kérdéséről beszéltünk a gyerekekkel, hogy ha az ember inkább mást tenne, akkor nehéz engedelmeskedni. De könnyebb, hogyha szívesen tenni azt, amire kérik. Ezután a szabadulás élmény után a tanítványok szívesen teszik azt, amire az angyal kéri őket. Bemennek a templomban, és hirdetik Jézus Krisztus halálát és feltámadását, és az életnek, az örök életnek az igéjét. Engedelmesség. Engedelmesség Istennek, engedetlenség a vezetőknek. Egyszerű emberek, és mégis bátran szembeszállnak a tiltással. Hogyan lehetséges ez? És nézzünk most egy kicsit rájuk, mert a mi engedelmességünknek is az alapja lehet az, ami az ő engedelmességük alapja volt. Azt olvassuk, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Az első pont tehát az, hogy tudják, hogy kicsoda Isten. Fölismerték, megtapasztalták Istennek a hatalmát, Istennek a valóságát. Azt, hogy Isten az, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Hogy Isten a mindenható, aki kézben tartja az eseményeket. Nem csak egy távoli, megfoghatatlan, valami szép ideológia, hanem valóság. Valóság és nem vallás. Élet és nem dogma. Találkozás, közösség és nem törvényrendszer. Kegyelemből tudnak engedelmeskedni, és nem a saját erejükből. Tudják, hogy Isten, aki hatalmas úr, aki felette van a vezetők hatalmának, ugyanakkor kegyelmes úr, aki bűnbocsánatot és megtérést akar adni Izraelnek. Ismerik Isten célját, Isten barátai. Úgy engedelmeskednek, hogy Isten bevonja őket a céljába. Tudják, hogy Isten bűnbocsánatot és kegyelmet akar adni. És így tudnak kegyelemből és nem saját erőből engedelmeskedni, élni és szolgálni. Mert ha az ember kegyelemből él, akkor Istenre figyel. Imádsággal teljes az élete, szabad, és Istenre bízza az eredményt is. Míg ha saját erőből akar élni, szolgálni, engedelmeskedni, a törvény uralma alatt, akkor kontrolláló, akkor irigy. Akkor állandóan a többi emberre néz, és a többi embernek az elismerését várja, és hasonlítgatja magát, hogy ki a jobb, és ki kap nagyobb szolgálatot, és ki az eredményesebb. Emberi síkon mozog. Ez a gonosz célja. És ezzel újra és újra megtámadja Isten népét, hogy emberi síkra, a törvény uralma alá, a saját erőből való életre mozdítsa Isten gyermekeit, és akkor valami elvész abból a szabadságból, abból az élettelítettségből, abból a kegyelemből, szeretetből való élésből, amikor csak Istenre nézek, amikor gyümölcsöket nekihozom, amikor szabad vagyok arra, hogy azt tegyem, amit ő kér, attól függetlenül, ahogy ezt mások értékelik, tiltják, vagy éppen megbecsülik. És a másik dolog, ami ezeknek a tanítványoknak a bátorságot és erőt adta, az Istenből táplálkozó identitás. Hiszen amellett, hogy pontosan tudták, hogy kicsoda Isten és milyen hatalmas, azt is megvallják, mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek. Tanulja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Tanúi vagyunk. Jézus Krisztus utolsó szavai ezek, mennybe menetele előtt, hogy amikor eljön rátok a Szentlélek, akkor tanúim lesztek. A tanítványoknak van egy identitása. Mi Isten országának a tanúi vagyunk, mi Jézus Krisztusnak a tanúi vagyunk. Önmagunkon túlmutató célunk van. Az, hogy a tanúi legyünk, és kaptuk a Szent Lelket, aki az igazi tanú, hiszen a Szent Lélek tesz csodákat. A Szent Lélek nyitja meg az emberek szívét. A Szent Lélek jelenléte és kiáradása által van ébredés. Az elhívás bizonyossága segít még a tanítványoknak az engedelmességben. Istennek kell inkább engedelmeskedni. Akkor is, ha ti nem értitek, akkor is, hogyha fenyegettek. Belső bizonyosságból fakadó engedelmességről van szó. Persze ez a reakció, miután a nagy tanács, a vezetőség ugye keresi őket a börtönben, nincsenek ott, aztán kiderül, hogy a templomban vannak, és újra tanítanak, még jobban felbőszíti őket. Még jobban felbőszíti őket, és ahogy már mondtam, fogukat csikorgatva azt keresik, hogy hogy végezzenek velük. Kész, betelt a pohár, meg kell halniuk. És ekkor jön egy nagy tiszteletben álló, nagyon bölcs, farizeus, Gamáliel, akinek a lábainál tanult Saul, akiből majd Pál apostol lesz, és kiküld mindenkit. Bölcs ez az ember, kiküldi a tömeget. Azt mondja, hogy maradjunk egy kicsit négy szem közt. Csak a nagy tanáccsal, a vezetőséggel. És józanul érvel. Azt mondja, hogy ha ez az egész mozgalom emberi, ha nincs benne élet, akkor miért kell nektek most azonnal megfojtani? Majd úgy is elhal magától. Egy megdöbbentő szabadsággal áll fel ez az ember, ez a farizeus, akik tulajdonképpen közülük való. Kívülről tud ránézni a helyzetre, irigység nélkül, a kontroll igénye nélkül, Istenre bízva a döntést. Mivel nagy tekintélye van, és egészen biztosan ott a Szentlélek megmozgatott valamit, elfogadják a tanácsát. Megdöbbentő, hogy egy ilyen bölcs, idős farizeus hogy tud szembe menni a lázongó, dühtől, fogukat csikorgatva a halált váró vezetőséggel. Szelíd szavakkal, szabadon. És megváltoztatják a véleményüket. Megverik a tanítványokat, de elengedik őket. És mit olvasunk a tanítványokról? Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással, hirdették Krisztus Jézust a templomban és házanként. A tanítványok örömmel távoznak, a tanítványok vállalják a szenvedést, sőt, kiváltságnak tekintik azt, hogy Jézusért szenvedhetnek, és semmit nem változtatnak a módszereiken. Nem azt olvasuk, hogy ezek után már csak házanként hirdették az igét, hanem ugyanúgy hirdették Jézus Krisztust házanként is, és a templomban is. Hogyan lehet vállalni az engedelmességnek az árát? Mi az engedelmesség a mi életünkben? Hogyan teheti ezt úgy az ember, hogy belülről szabad marad, és jó érzéssel? Úgy, hogyha a Szentlélek ismerette jár át bennünket. Ugyanazok a cselekedetek, ha törvényből és elvárásból cselekesszük, akkor törvényeskedés. A betű megöl, akkor lenyom, akkor fárasztó és teher. Nem lehet keresztény életet élni, nem lehet Krisztus tanúja lenni a Szentlélek nélkül, az Istennel megélt valóságos kapcsolat nélkül, ahol az ő élete újra és újra megérint. Mert enélkül olyan emberivé válik, kontrollálóvá, uralkodóvá, megfélemlítővé, erőszakossá, élettelenné, ami meleg ágya a féltékenységnek, az irigységnek, a rivalizálásnak, és nagyon sok mindennek. De a Szentlélek ismerete, az Istennel való kapcsolat, az ő hatalmának a megvallása, és a tőle nyert identitás által lehetünk bátrak és engedelmesek, amikor az ember fölvállalja azt, hogy Jézus tanulja, akár az iskolában, akár a munkahelyen. Amikor az ember kibírja és vállalja azt, hogy gúnyolják, hogy összemosolyogjanak a háta mögött, hogy bizonyos dolgokból kimarad, amit pedig a többiek csinálnak. Belülről kell erőt kapnunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az engedelmesség. És ez ugyanolyan fontos a gyerekeknek, mint a felnőtteknek. Felnőttként meg kell harcolnunk a mindennapokban, hogy hogyan tudunk Krisztus tanújaként másképpen döntéseket hozni és viselkedni. A gyerekeknek az iskolában naponként ugyanúgy meg kell élni, hogy bizonyos dolgokra nemet mondanak, ami pedig nekik is jól esne. Hogy bizonyos dolgokban másképp cselekesznek, és a többiek emiatt kinevetik őket. Gyerekként talán ez még nehezebb. De a gyerekeknek is erre van elhívásuk, hogy Krisztus tanúi legyenek. Ha Krisztussal találkozott az életed, és belülről erősít meg téged, akkor ezt úgy tudod vállalni, hogy közben szabad vagy, és tudod, hogy Isten országának vagy a tanúja. Hogy azon az oldalon állsz, ahol a győztes király van, ahol a feltámadott Krisztus van. Lehet, hogy az osztályodban, lehet, hogy a környezetedben peremre szorulsz. De ha az élet igazi távlatait nézzük, akkor a győztes Krisztus mellett a középpontban vagy, az ő tanújaként. Hát így bátorítson bennünket a tanítványok engedelmessége és helytállása, hogy keressük azokat a pontokat, hogy hol hív bennünket Isten engedelmességre, és vállaljuk, hogyha ezért hátratétel vagy hátrány ér bennünket. De maradjunk szabadok az ő lelke által. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked ezt a történetet évszázadok távlatából. Köszönjük, hogy megragad, megszólít bennünket az a lelkület, az a viselkedés, az a magatartás, ahogy az apostolok ott állnak a vallási és talán politikai hatalom előtt, és bátrak és engedelmesek. Olyan jó, Urunk, hogy olyan határozottan képviselik azt, akik és amit tőled kaptak. Köszönjük, hogy a te ígéd tükörként áll előttünk. Köszönjük, Urunk, hogy miközben ezt olvassuk, eszünkbe jut a mi engedelmességünk vagy engedetlenségünk. Igen, Urunk, eszünkbe jut az, hogy mikor láttuk a te szavadat csak törvénynek, csak parancsolónak, csak keménynek, csak betűnek, hogy mikor éreztük a valahol legbelül, hogy igen, ez a te akaratod, de mi csak azt láttuk, hogy ez valami külső kényszer, ez valami külső kemény gát vagy parancsolat, és nem éreztük ennek a mélységét, ennek a kegyelmét, ahogy szó volt erről a prédikációban. Hogy a te parancsolataid, a te engedelmessége hívó szavad, az nem ilyen kemény betű, hanem ez valahol, és mindig értünk van, hogy valahol mindig kegyelemből fakad, hogy valahol mindig, ha erre rááll az életünk, akkor tapasztaljuk meg a gyümölcsöket, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy kivirágzik az életünk, akkor tapasztaljuk meg, hogy nem megyünk tévútra. Látjuk, Urunk, az életünkben azokat a szakaszokat, amikor mellékvágányon voltunk, mert nem engedelmeskedtünk. Bocsáss meg nekünk is. És kérünk, Urunk, hogy adj ilyen látást. Adj ilyen látást ezekben a helyzetekben, amikor nehéz. Mert olyan jó az, amitől elhívsz bennünket, ahogy itt beszélték és beszéltük a gyerekekkel. Amikor nehéz, mert olyannyira ragaszkodik hozzá a szívünk, vágyaink, akkor hadd jusson eszünkbe, amire te hívsz, az még sokkal jobb, az még sokkal nekünk valóbb, az még inkább telve van kegyelemmel, igazsággal, békességgel. Köszönjük, Urunk, hogy így ismerhetünk téged, és köszönjük azt, hogy miközben téged ismerünk, rácsodálkozhatunk magunkra, hogy mit végzel bennünk, hogy mivé formálsz, hogy mivé akarsz bennünket látni, hogy íme az apostolok, hogy te ezzé akarsz bennünket látni, szilárd elhívásukban, hozzád való ragaszkodásukban, benned való identitásukban, szilárd tanítványokká is küldöttek ki, apostolokká. Urunk, kérünk, hogy erősíts meg ebben az elhívásban bennünket, hogy a tiéd vagyunk, hogy nekünk az a feladatunk, hogy menjünk is, és lássák az emberek, hogy ki Krisztus, hogy mit tett értünk, hogy mivé formált bennünket, hogy milyen kiegyensúlyozottá, vagy gyümölcstermű, vagy békévé, vagy termőkerté tette az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy így formálsz bennünket, és hogy mindennek a mélyén a te lelked van. Mindennek a mélyén, ezeknek a történeteknek a szívében ott van a te szent lelked. Aki végzi, aki a tanítványok előtt jár, aki biztosítja az ő biztonságukat, aki nem hagyja őket felettébb kísérteni, aki megvédi őket a gonosztól, és aki még méltóvá teszi őket arra is, hogy szenvedést hordozzanak. Te szent lelked látja, tudja és adja mindezt, a szenvedést, és ők méltónak érezték magukat erre. Talán ez a legnehezebb pontja vagy leckéje a történetnek, hogy érezzük, hogy miközben szenvedést hordozunk érted, ez kiváltság, mert te szenvedést hordoztál értünk, mert te a végletekig engedelmes voltál, mert te engedelmes voltál tovább, mint ahogy az jól esett volna, mint ahogy az könnyen elhordozható lett volna. Valamiképpen a te szolgálatodból veszünk át, vagy mi is belelépünk a főpapi királyi, meg a prófétai tisztünkbe is, és hordozzuk a szenvedést, ahogy te is hordoztad értünk. Urunk, így formáld a gondolatunkat, a szívünket, az akaratunkat, átadjuk magunkat neked, ahogy énekeltük, mindenünk a tiéd. Így akarunk megújulni, így akarunk újra szövetségre lépni, és megújítani a szövetséget veled. így akarjuk újra átadni magunkat. Itt van ez a, itt van az életünk, itt van a hetünk, itt van a, az előttünk álló időszak. Engedd, hogy ne a magunké, hogy nem másoké legyünk, hanem a tiéd. Uralj bennünket. És így kérünk, Urunk, a környezetünkét, így kérünk, Urunk, hogy áld meg a családunkat, hogy áld meg különösképpen a gyermekeket, akik itt vannak közöttünk. Kérve kérünk azért, hogy áld meg bennünket, miközben képviseljük a te tőled kapott szeretetet és igazságot. Áld meg a szülőket a nevelés feladatában, a rádmutatás feladatában, az emberi formálás feladatában. Áld meg a szülőket és áld meg a gyerekeket a te szent lelkeddel. Kérünk, Urunk, azért, hogy áld meg a lakótelepünket, áld meg az országunkat. Különösképpen a mai napon kérünk, hogy áld meg békességgel, áld meg a te szent lelked oltalmával a mi országunkat, az, hogy ne használja ki a szétdobáló, az ördög, az indulatokat, ne tudjon ezen keresztül pusztítani, hanem te adj békességet. És kérünk, Urunk, azért, hogy lásd meg a lelkileg, anyagilag, fizikailag megtört családokat. Lásd meg, és hozd el a megújulás esztendejét, hozd el az ébredés idejét, hozd el a te szent lelkednek csodálatos kiáradását. Jézus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.